Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai elég meleg délutánon. Megkísértett a gondolat, hogy az utolsó percben módosítsak a prédikációmon, és Jób könyvéből vegyem elő az idézetet, hogy a hónak a tárházáig eljutottál le, vagy a jégesőkig, és akkor kicsikét a Hermon harmatjáról is ezekről beszélgetni, meg a profétikus vonatkozásairól, de maradok annál a témánál, amit hiszem, hogy az Úr helyezett a szívemre ezen a héten. És egy jól ismert történetből szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, és inkább egy közös gondolkodásra hívlak benneteket, hogy a felolvasott igék alapján néhány tanulságot vonjunk le ennek a kicsit hányatott sorsú profétának az életéből. És a mai alkalommal az első részt szeretném, ha át tudnánk tanulmányozni. Tehát Jónás próféta könyvének első részét szeretném felolvasni, és néhány gondolatot megosztani belőle. Tehát Jónás próféta könyve első résztől, az első verstől így hangzik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittáj fiához, mondván, kelj föl, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkelt Jónás, hogy Tarziszba szaladjon az Úr előtt, lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely Tarziszba ment, és megadta a hajóbért, beszállt, és Tarziszba ment velük az Úr színe előtt. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett, és a hajók már-már töredeztek. És megfélemlettek azért a hajósok, és kiáltottak kiki a maga istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe dobták, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. De hozzáment a kormányos mester, és ezt mondta neki, mi lehet te nagy albó? Kelj fel, kiálts a te istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymásnak pedig ezt mondták, gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudjuk, miért van rajtunk ez a veszedelem. És sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Mondták azért neki, kérünk, beszéld el nekünk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem. Mi a te foglalkozásod, és honnan jössz, melyik a te hazád, és miféle népből való vagy te. És mondta nekik, Héber vagyok én, és az Urat, az egek istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet teremtette. És megfélelmettek az emberek nagy félelemmel, és azt mondták neki, mit tettél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel hogy elbeszélte nekik. Mondták azután neki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjen ellenünk, mert a tenger háborgása növekedett. Ő pedig ezt mondta nekik, fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom, hogy én miattam van ez a nagy vihar rajtatok. És erőködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra, de nem tudtak, mert a tenger háborúsága növekedett ellenük. Kiáltottak azért az Úrhoz, és ezt mondták, kérünk Uram, kérünk, ne vesszünk el ez ember lelkéért, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. És felragadták Jónást, berobták a tengerbe, és megszűnt a tenger az ő háborgásától. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, áldozattal áldoztak, és fogadásokat tettek. Jól ismert történet, és egy kicsikét a háttértörténeten megismerkedünk, aztán egy picikét belemegyünk a részleteibe. Azt lehet tudni, hogy Jónásnak a kora, Izraelnek az utolsó fénykora, az északi országrésznek a időszaka. Már a Salamon után ketté szakad az ország, a déli júdeai királyságra és az északi királyságra, aminek Samária lesz a fővárosa, és itt lesznek azok a nagy kenettel rendelkező proféták, mint például Elizeus és Illés, akiről az elmúlt alkalommal is beszéltem, és őnek itt tulajdonképpen az utódjuk, a rabbinikus hagyományok szerint a sareptai özvegynek a fia Jónás proféta. Ez kronológiailag nem teljesen illeszthető bele, de mint tudjuk, a Talmudnak az ágádikus írásaiban nagyon sok színes történettel találkozunk. Ez csak egy ilyen legenda ebből a korból. És Isten ekkor támaszta Jónás prófétát, aki egy olyan proféciát mond el ebben az időszakban, amit Izraelnek az utolsó felvirágzását jelenti, és igazából ez volt az utolsó lehetősége Izraelnek, hogy az asszír növekvő birodalmi expanzióval szemben Isten védelmét kérje, Isten védelmét igényelje, és ha megtérnek, ugyanúgy védelmet kaptak volna, mint ahogy annak idején majd a júdai királyság Ezékiás idejében Szanhérib ostromát is meg tudja úszni, és idézőjelben csak adófizetőkké válnak, és nem pusztulnak el azonnal az asszír nyomás hatására. A Jerobeám uralkodása idején történt, vannak az események, Krisztus előtt 786 és 746 között uralkodott. Ha megnéztek egy pár lexikont, plusz-minusz 2-3-4 év is szokott lenni, mert kicsikét a kronológiai besorolás az más szokott lenni. Fix pontok vannak az ószövetségi kronológiában, de mivel sokszor volt átfedés az uralkodók között, hogy társuralkodó volt, a fia már korábban elkezdett uralkodni, emiatt valamennyi csúszás van a kronológiában, de azt tudjuk, hogy egy 40 éves, 42 éves időintervallum az, amiben Jerobeám uralkodik, és igazából ez a profécia, amely elhangzik, ez a 2 Királyok 14-25-ben van. Azt olvashatjuk Jeroboámról. Ő szerezte vissza Izrael határát Hemáttól fogva a pusztasági tengerig, az Úrnak, Izrael Istenének beszéde szerint, amelyet szólott az ő szolgája Jónás próféta, az Amittáj fia által, aki Gát-Héferből való volt. Itt található Gát-Héfer, nem messze van Názárettől, Zebulun törzsi területén van, akiknek a egyik proféciája, ha megnézzük Jákobnak az áldásait, akkor ott a hajózással van kapcsolatban. Tehát Jónástól nem lesz majd idegen a tengeri dolog, nem tengeri beteg lett, hanem más problémája adódott majd. És párhuzamosan érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban Amos próféta könyvét is, mert Amos próféta is ebben az időben prófétál, és igazából arról prófétál, hogy ez a jólét és a gazdagság, ami létrejött Izraelben, a határok kiterjesztése miatt és a gazdasági növekedés és katonai sikerek miatt, hogy a gazdagok még gazdagabbak lettek, a szegények még szegényebbek lettek, a ószövetségi törvényekkel kapcsolatban teljesen felrúgták a törvényeket, kifigurázták azokat, akik Isten szerint való módon akartak élni. Majd nézzétek meg Amos prófétának a könyvét ezzel kapcsolatban, de Hóseásnál is van egy kis pici árfedés, ők tulajdonképpen kortársai vagy követői voltak Jónás prófétának. És Jónás próféta volt az a személy, akit Isten először elküld a pogányok közé, ő az első külföldi misszionáriusunk a Bibliában, és Isten egy nagyon kemény feladattal bízza meg, egy ellenséges közegbe kell mennie, hirdetnie Istennek a szavát és Istennek a beszédét. Hamát egyébként jóval feljebb van ebben a térségben, és azt lehet látni, hogy Istennek a szava és a beszéde Jónás próféta idejében beteljesedett. Ezzel miért volt szükség? Mert az ószövetségi próféta csak akkor volt hiteles, hogyha beteljesedett, amit mondott, tehát a prófétának a hűsége az teljes mértékben igazolódott, és azt is olvassuk, hogy Amittáj fia volt, és Amittájnak a neve, az édesapja neve azt jelenti, hogy hűséges, az emet szóból származik, hogy hűséges, megbízható, tehát egy istenfélő családból származott ez a próféta, és nagyon hazafi volt, ez a Jónás könyvének a többi részéből is kiderül. A felszólítása úgy történik Jónásnak, hogy el kell neki mennie Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdetni kellett az Úrnak a szavát. Ninive ebben az időben, itt van egy kis történelmi és kronológiai pontatlanság, ami nem mindig első olvasásra egyértelmű, ugyanis ebben az időben, amikor Jónás hirdeti az igét, illetve Isten elküldi őt, ez harmadik Asszurdán idejére tehető, és ebben az időben Ninive, illetve Asszíriának a fővárosa Kalach, és nem Ninive. Viszont azt is tudni kell, hogy Nimrodnak, aki felépítette Ninivét, az egyik ilyen városa, amit épített, az a Kalach volt, és tulajdonképpen, amikor ezt fővárossá teszik, mindig is a nagy várost értették alatt a Ninivét, mert tulajdonképpen Ninive az egy összefoglaló név volt annak a sok városnak, ami körülvette őt, és hatalmas kiterjedésű volt, nem véletlenül mondja a Biblia, hogy háromnapi járóföld volt, ami idő alatt Jónás be tudta járni ezt a területet, mert nagyon sok város tartozott ehhez a térséghez. Itt található, ezt ma Nimrudnak, vagy pontosabban Nimrudnak hívták ezt a Kalachot. Ez volt a főváros, majd pedig Krisztus előtt 704-ben Sanherib fogja Ninivét fővárosi rangra emelni. Előtte egy évig volt főváros még Dur Sharrukin, csak Sharrukin az egyik hadjáratban, amikor meghalt, nem találták meg a holttestét, nagyon babonás volt a következő uralkodó, és nem mert ezt az új fővárost használni, hanem helyette Ninivét építette fel teljesen, és közigazgatási központtá tette. Itt található az a rész itt Asszíriában, Assur maga a ős főváros, utána következett majd Kalach, vagy Nimrud, majd Dur Sharrukin, és végül Ninive. Tehát amikor itt a Bibliában olvasunk, ha megfigyeltek a Biblia, és nem azt mondja, hogy Asszíria fővárosa volt, hanem nagyváros volt. Tehát a Biblia sem fővárosnak nevezi Ninivét, hanem csak egy nagy városnak. Maga szó jelentése Nin vagy Ninu istennőnek a lakhelye. Ez az Istárnak egy másik elnevezése volt. Istár volt a szerelem, a termékenység kultuszának a felelőse, és ezt nagyon magas állami szinten űzték és ünnepelték a asszírok. Erről rengeteg dombormű és felirat is készült. És Asszíria volt az első olyan birodalom, amelyet tulajdonképpen birodalomnak lehet nevezni. Egyiptom is királyság volt, illetve fáraók uralkodtak, volt a Hetita birodalom, voltak az elámiták, Urartu térség is ott volt, de maga igazából Asszíria az, amit igazából birodalomnak lehet nevezni, és Isten engedte meg, hogy ez a birodalom felnövekedjen. Maga az ősi területe Asszíriának, nagyon nem akarok belemenni, csak hogy értsétek meg a lényeget, ez itt tulajdonképpen egy szárazföldi terület, jól öntözhető, gazdaságilag jól prosperáló térség, csak nincsen védhető területe, és az asszírok tulajdonképpen, hogy a gazdaságukat megtartsák és megőrizzék, és növeljék a gazdaságukat, ezért a határaikat elkezdték mindig kifele tolni az Agrosz-hegység és különböző területek irányába, hogy védhetővé váljanak a határaik, és majd a középbirodalom után, mikor belépünk az új asszír birodalomba Krisztus előtt 912-től, akkor látjuk majd azt, hogy Asszíria felépít egy komplett hadsereget, és szisztematikusan és módszeresen elkezdi kiterjeszteni a határait, ezt addig korábban senki nem csinálta. És Isten, ha Ézsaiás próféta könyvét megnézitek, majd látni fogjátok benne, hogy Ézsaiás próféta pont ezt a felnövekvő Asszíriát használja fel annak érdekében, hogy az északi törzseket majd megfenyítse, megfegyelmezze, és ha nem tér meg a nép, akkor pedig majd fogságba is fognak kerülni. Végül Isten meg fogja majd büntetni Asszíriát, mert nem elég volt neki az, hogy megfenyítse Izraelt, hanem túllépett rajta, fogságba vitt embereket, elpusztította az északi ország részt, holott erre Isten nem adott neki utasítást. Ézsaiás 10-ben majd olvashattok erről, és a végidőkben pedig majd, és szintén Ézsaiás beszél erről, hogy Asszíria Egyiptom mellett és Izrael között egy áldott nép lesz majd az 1000 éves királyságban, de erről majd esetleg egy másik alkalommal. Hát itt van Ninive, ez az erőszakos város. Náhum próféta, aki 660 körül Krisztus előtt prófétál ennek a városnak, vérszopó városnak hívja, tele kegyetlenséggel. Ők szisztematikusan kínozták az embereket és pusztítottak, dúltak fel városokat. Ugyanakkor a hadifoglyok közül sokakat elhelyeztek a közigazgatásban, illetve a kormányzásban. Éppen ezért az asszír feliratokban rengeteg, például keleti sémi nevű neveket is találunk, például Atája név is megjelenik ebben az időszakban, akiről tudjuk, hogy egyik királynő volt például az ószövetségi időszakban. És hát Jónásnak ide kell elmenni egy ilyen területre. Ezt most úgy tudnám igazából érzékeltetni, hogy mondjuk Isten támaszt egy zsidó prófétát mondjuk 1943-ba, a holokauszt kellős közepén, és elküldeni Berlinbe prédikálni. Ez körülbelül ehhez hasonlítsátok, hogy egy zsidó próféta elmegy Berlinbe 1943-44-be és prófétál, és elkezdi mondani a különböző bűnöket, mondjuk Hitler és a hozzá hű katonák számára. Ezt körülbelül így képzeljétek el, ezt a szituációt. Hát nem is csinálkozunk, hogy Jónásnak problémája akad a küldetéssel. Az első, amiről olvashatunk, hogy Isten megszólítja őt, hogy kelj fel, menj el Ninivébe. Itt egy felszólító mód van a héber szövegben, és ez azt jelenti, hogy egy sürgető parancsot kapott Jónás, hogy tessék felkelni, van egy küldetésed, el kell menned ebbe a nagy városba, mert a gonoszságuk felhatolt elém, Isten orcája elé került a bűnük, és ez azért volt egy figyelmeztetés Asszíria számára, mert Isten nem azt mondta, hogy betelt a bűnük, vagy a bűneik ellettek már mindent, mert akkor nem lett volna kegyelem. Amíg csak Isten orcája előtt van a bűn, addig van lehetőség a megtérésre, amikor az a pohár túlcsordul, akkor már erre nincs lehetőség, lássátok a kánaáni népekkel kapcsolatban. És nekünk is ez a legfontosabb célunk és küldetésünk, hiszem, hogy Isten azért hívott el bennünket, hogy mi is szóljunk és kiáltsunk a gonoszság ellen. Ezt tudom, hogy sokszor nehézséggel jár, harccal jár, küzdelemmel jár, de nézzétek meg, ott van például Jézusnak a története. Amíg az apuka műhelyébe szépen dolgozgatott, megszólták őt valamiért. Semmi problémája nem volt. Amikor viszont a Szentlélekkel betelve elkezdte a szolgálatát, egyből elkezdték megszólni, vádolni, rágalmazni. Hát nézzétek már, még a múlka a műhelybe dolgozott a Jóska fia, most meg itt prédikál a zsinagógába. Hogy van ez? Mert elkezdte szólni a népnek a bűneit, és az embereket az Isten királyságával hívta befele Isten országába. Tehát amíg nem kezdesz el szólni, addig valószínűleg nem lesz bajod, de ne legyünk Jónások, hogy hallgassunk. mai világban nagyon-nagyon sok bűn van, nagyon sok ocsmányság van, ronda dolog van, használjuk ki a lehetőséget, minden alkalmat. Ne fussunk el a lehetőség előtt, ahogy Jónás is majd látni fogjuk, hogy elfutott, hanem szóljunk, vállaljuk fel azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, nekünk küldetésünk van a világba. Mi vagyunk a világvilágossága Krisztus után. Ezt olvastuk a Bibliában, igaz? Azért vagyunk, hogy só és világosság legyünk. Ha bűnt látunk, gonoszt látunk, mocskos dolgot látunk, merjük felemelni a szavunkat. Nem kell kukán némán ülni, nyilván itt elsősorban Isten vezetéséről van szó, hiszen nem mindenki prófétai módon fog prédikálni, de akár a munkahelyen, a családban, az iskolában, ha látunk rossz és gonosz dolgot, szeliden a lélek vezetése alatt bátran, nyugodtan meg kell szólalni, lesz következménye valószínű, de Isten meg fogja áldani az engedelmességedet. Ha szólsz a bűn ellen, és nem hagyod, hogy az emberek benne maradjanak a bűnbe. A második dolog, hogy Jónás a beszéd és a ige hirdetés helyett úgy döntött, hogy hát inkább külföldön telepedik le, és külföldön vállal munkát. Ez a migrációs kenet ma is divat a keresztények körében, hogy kimegyünk külföldre, és akkor ott majd nekünk is jó lesz. Nem itthol töltjük be az Úrtól való elhívásunkat és küldetésünket, de hát Jónásnak is volt egy ilyen problémája, és igazából nem lehet tudni, hogy Jónás döntésének a hátterében mi áll. A negyedik rész sejteti azt, hogy Jónás nagyon hazafias személy volt, antiasszírista volt, gyűlölte az asszírokat, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy Jónásnak világos kijelentése volt arról, a többi prófétától is, de Istentől is, hogy Asszíriát fogja Isten felhasználni arra, hogy a népét megbüntesse, azt a népet, aki nem tért meg az ő prédikációjára. Tehát Jónás gyakorlatilag nem akart eszköz lenni Isten kezében abban, hogy ez a nép megmaradjon, hogy Isten ne pusztítsa el, hogy Isten fel tudja őt használni a céljaira. Ez a hazafias indok, hogy Jónás, mint egy jó hazafúj gondolkozott, hogy pusztuljon az ellenség, akkor nekünk úgymond nyugtunk és békességünk lesz. Ez a negyedik részből úgy nagyjából kikövetkezhető, de ugyanakkor látjuk azt, amiről beszéltem, a nagyon kegyetlen asszír uralkodók, illetve az asszír kegyetlenkedés miatt, hogy lehetett benne egy félelem, lehetett benne egy gyávaság is. Nem volt benne a pakliba az, hogy esetleg mártíromságot szenved, mint esetleg a korábbi próféták. Tehát őtől nagyon távol állt ez a fajta gondolkodásmód. De ugyanakkor lehet benne egy bátortalanság, vagy egy kudarcérzés. És a kudarcérzést azért írtam ide, mert, hogy mondtam, ő prédikált ugyan Izraelnek, hogy ki fog terjeszkedni a határ, ez be is következett, de a nép a prédikációjára, hogy Istenhez térjenek vissza, nem tértek meg. Volt egy adag kudarc élmény benne, és attól félt, hogy elmegy Ninivébe, ott is éri egy kudarc, jobb esetben, rosszabb esetben pedig meg is fogják majd őt ölni, vagy pedig alkalmatlanságérzés, hogy alkalmatlannak érezte magát arra, hogy ő, mint egy szem ember, ott Damaszkuszon és Amaton keresztül szépen eljusson Ninivébe, veszélyes az út, sok nyűg van, keresni kell egy karaván, stb. Tehát van egy ilyen alkalmatlansági érzés. És ez a veszély ma is fennáll a keresztények körében, hogy amikor Istentől kapnak egy világos elhívást, kapnak egy világos látást, egy küldetést, egy isteni parancsot, egy isteni szózat jön hozzájuk, hogy mit kell tenniük, akkor mindig azt keresik, hogy hol van a kibúvó. Miért nem tudok szolgálni? Miért nem tudok Istennek engedelmeskedni? És az utolsó időkben az egyik legveszélyesebb dolog ez lesz, amikor az apostázia időszakában a hívők egyre inkább ilyen döntéseket hoznak, és az utolsó idők egyház szakadásának is ez lesz majd az egyik próbaköve, hogy az emberek az engedelmesség útját válasszák, a Krisztussal való nyomorgást, szenvedést, üldöztetést, vagy pedig a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Ez vízválasztó lesz, és az engedelmesség lesz a kulcs szó, hogy engedelmeskedünk-e Istennek, vagy pedig nem engedelmeskedünk Istennek. Ha valakit Isten elhív, megszólít valamire, akkor ne a kifogásokat keressük, hanem a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk megtenni. Jónásnak az első dolga az volt, itt olvashatjuk, hogy Jáfóba ment le, ez az ókorban még görögül Joppénak is hívták. Ez a hely azt jelenti, hogy kedves, gyönyörűséges, szép hely, ahol az ember jól érzi magát. Kikötő van, ringanak a kis hajók, játszanak a zenészek, teljesen Hawaii DJ napfénytető van, mindenki jól érzi magát, és sok keresztény menekül ide. Mert itt nem kell csinálni semmit, nem kell szolgálni, csak leülök a gyülekezetbe, meghallgatom a prédikációt, meghallgatom a dicsőítést. Ha éppen meleg van, akkor nem jövök el, ha éppen X-szűrűen prédikál, akkor azért sem jövök el. Hát szépen meg lehet válogatni ezeket a dolgokat, és az a veszélyes, hogy itt, amikor Jáfóba elkerül valaki, ez az első lépcsőfok, majd nézzétek meg, hogy Jónás mindig lefele megy, lemegy Jáfóba, lemegy a hajóba, aztán lemegy majd a nagy halba is, aztán még lejjebb megy majd a pokol fenekeig, ez a második rész témája és Krisztus profétikus halálának és feltámadásának a képe. Ezt majd tanulmányozzátok ebből a szempontból is, mert Jónás egészen mélyre ment le, majd vizsgáljátok meg, ha ott hol lesztek. Ez is egy nagy prédikációt megérne, hogy hogyan teljesült be ez a profécia Krisztus életében, szinte minden egyes sora, ami Jónás imádsága a második fejezetben. És higgyétek el, hogy ahogy itt Jónás lemegy Jáfóba vagy Jopéba, itt nagyon sok hajó várakozik. És alig várják, hogy a hívők, a szépet, a kényelmeset szerető hívők beszálljanak a hajóba. Valaki azért nem akar az Úrnak szolgálni, mert most fel kell építeni a vállalkozásomat, akkor arra is megy egy hajó, megy a gazdagság hajója, megy a siker hajója, megy a hírnévnek a hajója, valakinek a függőségek hajói, szépen elindulnak. És egyre távolabb kerül az ember Isten jelenlététől. Ne menjünk le Jáfóba. Kerüljük el azt a helyet, ami látszólag kényelmes, ami látszólag átmenetileg jó dolgokat ígér, mert nem biztos, hogy az engedelmesség útját jelenti. Mindig arra menjünk, mindig arra induljunk el, amelyre Isten indít és vezet bennünket. Az úti cél pedig Tarzisz, Tarzisznak a városa, és nem véletlen, hogy Jónás ezt a helyet választja ki. Tarzisról a ókori leírásokban legalább egy 15 féle verzió van, de a legutóbbi régészeti kutatások, illetve a beszámolók összehangolás, illetve a bibliai beszámolók alapján nagy bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy Tarzisznak a térsége, ez a mai Spanyolország déli területén nem messze a gibraltári szorostól található. Itt helyezkedett ez a terület, amit az ókorban a világ végének hívtak, amin túl már nem mertek menni a hajósok, kivéve a főníciaiak, mert állítólag azok még valahogy elkeveredtek Amerikába is, vannak erről különböző elméletek. De a lényeg az, hogy a főníciai hajósok, akik Tírus és Szidón vidékén voltak, és Jaffából, vagy Joppéból, Jáfóból indították a hajóik egy részét, azoknak ez volt a világ legszélső pontja, ez volt a világnak a pereme. Esetleg, ha utána néztek, fogtok találkozni, hogy lehet, hogy Ciprus szigete volt, Szicília, Szardínia, Kártágó, minden benne volt, de ezek nem voltak olyan távolságra, ami nem belátható lett volna. És Tarzisz volt az a térség, amiből azt gondolta Jónás, hogy ha oda elmegyek, akkor ott Isten nem fog engem utolérni, ott szépen letelepedek. A korabeli feljegyzések szerint, amikor Salamon király Hirámmal szövetséget köt, és különböző árucsere működik, és a tarzisi hajók is vonulnak, akkor itt ezen a területen, ahol Tarzisz van, itt egy zsidó kolónia is letelepedett, aki tulajdonképpen Salamon királynak az ügyeit intézte, és a főniciai hajósokkal együtt intézték Salamonnak az ügyeit. Hát valószínű, hogy a Jónás, aki egy kóser zsidó volt, valószínűleg nem a pogányok közé ment volna, mert akkor a tórai előírásokat nem tudta volna megélni, hanem valószínűleg egy zsidó kolóniába vagy egy közösségbe ment, amiről viszont ismerete lehetett, mivel tudjuk, hogy Salamon jóval korábban élt, és azt is tudjuk a második fejezetből, hogy feljárt a jeruzsálemi templomba is Jónás, tehát világos ismeretei voltak a déli királysággal kapcsolatban is. Körülbelül ezen a területen helyezkedett el Tarzisz. Valakik erre a tengerparti részre teszik, de itt találták meg azokat a ómbányákat, részbányákat, amelyekről a Biblia is beszámol. Maga Tarzisznak a jelentése, két elmélet van, az egyik a héber nyelvből indul ki, a másik pedig a főniciai vonalról közelíti meg. Az egyik az, hogy összetöretés, a másik pedig erősség, jól megalapozott, kemény. Ha most ezt picikét összerakjuk, akkor Jónás tulajdonképpen egy olyan helyre ment, ami biztos volt. Ami szilárd alappal rendelkezik. Ez azért volt lényeges, mert a küldetés a hívő embernek az mindig hitalapú. És azok a keresztények, akik szeretik a biztosat, a megszokottat, a lehorgonyzottat, és azt választják, soha nem fognak Isten útján elindulni. A döntéseket mindig hit alapján kell meghozni. Hiszem, hogy Isten szólt hozzám, hiszem, hogy nekem szólt az üzenet, hiszem, hogy ez a feladatom, és hiszem, hogy Isten minden szükséges dologgal el fog látni a szolgálathoz, a szükségeim betöltéséhez. Ez mind hit alapon működik. Aki Tarzisban megy, az a biztosat szereti. Kiszámítható istentisztelet, kiszámítható bibliaolvasás, kiszámítható imádság, dicséret, szolgálat, percre, pontosan, gramra, kilóra, minden. Amelyik hívő ezt szereti, az nem hit alapon közelíti meg a szolgálatot, és menekülni fog az Úr előtt. Csak a biztos dolog számít. Ha megnézitek a Bibliát, a hithősök azok mindig nagyon sokszor emberileg nézve bizonytalanba mentek el. Ábrahámnak is mi volt az elhívása? Menj el, ahova majd menned kell. És Ábrahám elindul, nem tudta, hogy merre megy. Majd Isten fogja vezetni. Teljesen a bizonytalanba lépett ki, és mégis Isten ezt a hitáltali döntését megáldotta. És ha megnézitek a Bibliában, számtalan olyan történet van, ami igazolja azt, hogy ha az emberek hittel kilépnek, hittel engedelmeskednek Istennek, akkor Isten megáldja az életüket. Lehet, hogy nem lesznek sikeresek, lehet, hogy nem lesznek gazdagok, de nem dőlnek be a hipergrész evangéliumnak, vagy a szuperkegyelem evangéliumnak, vagy a jóléti evangéliumnak, de Isten áldásában tudnak járni. De ehhez az a fontos, hogy ne a biztos felé menj, ne a szilárd dolog felé hajózzál, hanem hitáltal kezd el végezni, amit Isten rád bízott, és Isten megbízott vele. Kikötőváros volt, Ezékiel 27.12-ben olvashatjuk, hogy ezüstöt, vasat, ónt és ólomot hoztak a föníciaiak, és ez mind igaz erre a térségre, és egy külön nagy rejtély, hogy Salamon és hajói volt, hogy 3 év alatt járták meg Tarziszt, és még hoztak pávákat és majmokat is. Ez viszont már a dél-kelet-ázsiai térségre vonatkozik, mert ez az útvonal, ha megnézitek Spanyolország és a Jáfói kikötő, ez nem egy 3 éves út volt, ez egy viszonylag rövidebb idő alatt megjárható út volt, de vannak feljegyzések, hogy vannak olyan település részek, amiket össze lehet egyeztetni Dél-Kelet-Ázsiával. Ez egy másik történet, kutatóknak ráérnek rajta mazsolázgatni, de a mi szempontunkból most ez a lényeges. Aztán a Bibliában világosan látható, és ha megnézitek a igehelyeket, a krónikákat, Ézsaiást és Zsoltárok 48.8-at, ott az látszik, hogy Istennek az ítélete van Tarziszon. Tehát amikor valaki egy ilyen helyre menekül, egy olyan helyre akar menekülni Isten elől, ami mindig annak van kitéve, hogy Isten ítélete fogja utolérni. Nem lesz áldás, nem lesz siker, nem lesz győzelem, nem lesz az Isten akaratának a megélése. Például a Zsoltárok 48.8-ban olvashatjuk, hogy összetöröd a keleti széllel Tarzisz hajóit. Itt is erről beszél, hogy ez a terület, ahol éppen Jónás menni akart, ez potenciálisan ki volt téve Isten ítéletének. És sok hívő tapasztalja meg ezt, amikor lázad Isten ellen, engedetlen Isten ellen, nem tölti be a hivatását és a küldetését, mert minden más fontosabb, földet vettem, házasodok, gyerekkel, stb. Akkor azt tapasztalja meg, hogy nincs ott Isten áldása az életén. A Héberben legalább 8-9 kifejezés van az átokkal kapcsolatban, és az átoknak van egy olyan formája az Ószövetségben, ami nem csapást jelent, vagy ítéletet, hanem az áldásnak a hiányát. Hát látszólag minden jól működik, tud enni, tud inni, Isten a fizikai szükségét betölti, de nincs ott áldás az életén, nincs áldás a munkáján, nincs áldás a szolgálatán, nincs áldás a gyülekezeti életén gyakorlatilag. Megvan ő, de nem tapasztalja meg Istennek az áldását. És sokszor a hívők, amikor ezt átélik vagy megélik, akkor el kell gondolkozni azon, hogy valóban Isten útján járok-e, az engedelmesség útján járok-e, vagy pedig kitaláltam a magam választotta utat, és azon kezdek el járni, és az szerint kezdek el élni, amit éppen kitaláltam. Ugyanakkor Ézsaiás 60 és a 9. versében olvashatjuk, hogy Isten szolgálatában lesznek a királyság idején, amikor Izraelnek a fiait, illetve a velük lévő gazdasági javakat és vagyont el fogják majd hozni Izraelbe a messiási királyság idejére. Tehát Isten ezt a népet is majd, Tarzisznak a kereskedőit be fogja vonni majd a végidők áldásaiba. Erről 1000 éves királyság kapcsán számtalan ószövetségi profécia is beszél. Nézzük Jónás küldetését. Az első, hogy amikor lement Jáfóba és eldöntötte, hogy Tarziszba megy, hogy kifizette az árát. Egyes rabbik szerint itt egy olyan kifejezés van, hogy megvette az egész hajót, mely gazdag ember volt, és hát ő csíkzsebből biztos, ami biztos megvette egy egész hajót, hogy itt azért probléma ne legyen, nehogy azt mondják, hogy neki ez semmi köze. Nem tudjuk pontosan, de a lényeg az, hogy kifizette az árát, és azért is tettem fel ide magamnak ezt a kérdést, hogy mi miért fizetjük meg az árát. Az engedelmességnek, vagy az engedetlenségnek? Mind a kettőnek megvan az ára. Ha valaki Istennel szemben engedetlen, akkor annak az előbb-utóbb az életében, a jellemében elkezdődik egy torzulás. Elkezd a Krisztus képűség elhalványodni. elkezd egy picikét eltolódni az értékrendjén. És ez egyre jobban távolodik elfele attól, amit Isten akar. És higgyétek meg, ha valaki elfele távolodik Istentől, menekül az elhívása az Úr szolgálata elől, annak is megvan az ára. Meg fogja fizetni az ember a békétlenséget, a nyugalmatlanságot, a problémákat, a feszültséget, a nehézséget, a kudarcokat, a visszatérő bűnöket, a megkötözöttségeket. Ezeket mind szépen lassan meg fog élni az ember, mert nem Isten akaratában van. Sokszor magában a bűnben már benne van a bűnnek a büntetése. És hogy mondtam, valamikor csak egyszer nem tapasztalja az ember Isten áldását. De hogy tudja az ember, hogy tudná az embert Isten megáldani, amikor pont az ellenkezőjét teszi annak, amire Isten elhívta őt, és amire Isten kiválasztotta őt. A következő dolog látszólag jól indul Jónásnak a története, mert egyből talált egy hajót. Higgyétek el, mindig fog lenni egy lehetőség, ami segít kibújni az alól, hogy Istennek engedelmeskedjél. Nem kell félni attól, hogy nem találsz lehetőséget, mert mindig fogsz. Mindig lesz olyan alkalom és lehetőség, amire rá lehet fogni, hogy ez most fontosabb, mint Istennek a dolga. És hát Jónás szépen felmegy a hajóra, jól is érzi magát. Az események valószínűleg nem messze történhettek a jáfói kikötőtől, mert azt olvashatjuk később, hogy a tengerészek próbáltak visszaevezni a partra, tehát valószínűleg még a part is esetleg látó közelben lehetett számukra, vagy legalábbis belátható időn belül elérhető. Ott egy érdekes héber kifejezés van, mert szó szerint nem eveztek a vízben, hanem ásták a vizet. Hát olyan sebesen úsztak, mint a kajakkenuk kettősök, hogy taposták a vizet ezerrel, hogy valahogy kikeveredjenek, de nem sikerült nekik, nyilvánvaló okokból. És amikor megtörténik ez a dolog, Jónás felkerül a hajóra, akkor a tengerészek azt tapasztalják meg, hogy egy természet fölötti viharba kerültek. Maga a héber kifejezés azt jelenti, hogy a viharba kerültek, hogy tehát a vihart vagy a szelet rádobni a hajóra. Hát nem csak úgy simán jött egy szél, hanem egy olyan szél volt, amit mint egy vihar rádobták a hajóra. Szintén rabbinikus hagyományok szerint a hajósok onnan tudták meg első körbe, hogy itt Istennek az ítélete van rajtuk, hogy mivel nem messze voltak Jáfótól és több hajó is ment mellettük, hogy egyedül csak az ő hajójuk került viharba és veszedelembe, a többi hajó pedig szépen kényelmesen andalgott a földközi tengernek a sós mediterrán vizében. Tehát valószínűleg valamilyen dologból megérezhették ezek a tengerészek, hogy itt nem egy hagyományos viharról van szó. És ha megnézitek, a Új Szövetségben van egy nagyon-nagyon hasonló történet ehhez, amikor Jézus hol van a tanítványokkal? A vizen vannak, a Genezáreti tavon. Ott is alszik valaki, meg itt is alszik valaki, csak nagy különbség van a kettő között, mert az egyik az engedelmesség útján volt, a másik meg az engedetlenség útján, és ott is a tanítványok, akik pedig azért tapasztalt és rafkós tengerészek voltak, még ők is megijedtek, és tudták azt, hogy ez nem egy természetes vihar. Sok minden vihart átéltek már a Galileai tengeren, főleg, hogyha ott a hegységről, a Golánról lecsap egy kis szél, akkor tudták, hogy mit jelent egy Galileai tengeren a vihar. Ők is tudták, hogy itt probléma van, és ők is felkeltik Jézust, ahogy majd a hajósok is felkeltik Jónást, és nagyon sok párhuzam van a két történet között, és ebből a szempontból is érdemes lenne megfigyelni kicsikét az eseményeket, hogy Jónás prófétának a jele ezen túl, hogy a három nap és a három éjjel, hogy milyen sok hasonlóság van közte és Jézus Krisztusnak a szolgálata között. Tehát ott vannak a hatalmas viharba, és az a legszörnyűbb dolog az egészben, hogy ennek a isteni prófétának az engedetlensége miatt nagyon-nagyon sok ember került életveszélybe. És sok hívő fel sem tudja fogni azt, hogy fel sem tudja azt mérni, hogyha ő elkezd engedetlenkedni Istennel szemben, nem az Isten útján jár, akkor milyen sok bajt hozhat a környezetére. Elég csak arra gondolni, hogy például egy családfő, egy apa nem kezd el imádkozni a gyermekeiért, vagy a feleségért, vagy nem kezd el imádkozni a gyülekezetért egy vezető, vagy valami. Mindig lesz, aki kárát fogja látni annak, hogyha te nem vagy a helyeden. Nem fogja hallani az evangéliumot, nem fog hallani egy bátorító szót, nem mész oda hozzá, hogyha éppen segítségre van szüksége. Mindig kárát látja valaki, hogyha nem vagy a helyeden. Ezért fontos, hogy a helyünkön legyünk. Jónás miatt majdnem elpusztult az egész hajó a legénységével együtt, és mindenkit bajba sodort egyetlen egy embernek az engedetlensége. De a Római levélben olvashatjuk a örömhírt is, hogy egy embernek az engedelmessége miatt sokan lettek igazakká, tehát Krisztus engedelmessége bevisz bennünket az áldásba. És azt olvassuk, hogy miközben kitör ez a vihar, recseg ropog az egész hajó, hullik szét a környezetben minden, a tengerészeknek minden bajuk van, Jónás mit csinál? Lemegy a hajóba és alszik. Kitör a vihar, nem kezd el imádkozni. Nézzétek meg, az első fejezetben Jónás nem imádkozik. Ez mindig egy intőjel, hogy hívő nem imádkozik, amikor már baj van, akkor sem, ott már tényleg nagyon nagy baj van. Majd a második fejezetben kezd el imádkozni, amikor Isten a bálnat úrszal egy picikét lejjebb viszi a prófétát, és akkor eszébe fognak jutni. Összes Zsoltár eszébe jutott, nézzétek meg, amikor majd nem valószínű, hogy fogok a második részről beszélni, de majd nézzétek meg, hogy amikor egy hívő ember úgy igazából bajba kerül, még azok az igék is eszébe jutnak, amit talán meg se tanult sose. És nézzétek meg, Jónás az összes Zsoltárt majdnem végig imádkozza, ami eszébe jut, csak az Úr könyörüljön már rajta. Akkor megtanult imádkozni, de itt még nem, és szerintem Jónás érezte, hogy ő a ludas a dologba, és úgy volt vele, hogy ha eltűnök az emberek szem elől, ha úgy félrehúzódok, lehet, hogy észre se veszik, hogy nem vagyok ott, lehet, hogy több utas is volt a hajón, ezt pontosan nem tudjuk, de Jónás úgy döntött, hogy szépen lemegy a hajónak a legvégébe, és ott szépen lefekszik. Igen, ám csak amikor Jónás elaludt, ott egy nagyon érdekes héber kifejezés van, ott nem csak arról van szó, hogy valaki szépen lefeküdt és elaludt, hanem itt a legmélyebb alvásra használt kifejezés használja a Biblia, magyarul ezt kómának lehetne fordítani. Hát Jónás komatózus állapotba került, akármilyen vihar volt, akármilyen kiabálás volt a fedélzeten, ő semmit nem hallott, semmit nem érzékelt. Ez volt a hajóban lévő életének, az Istentől való eltávolodásának az egyik legmélyebb pontja. És a hívő életben is ez a legmélyebb pont, amikor egy hívő ember elalszik. Az utolsó időkben ennek különösen nagy veszélye lesz. Olvashatjuk a tíz szűz példázatát, hogy mi volt a probléma. Várták a vőlegényt, és a szüzek elaludtak. Van probléma, és ha megnézzétek az új szövetségben, Pál is arra biztatja a hívőket, hogy ébredj fel, aki alszol. Tehát bizony előfordul, hogy egy hívő ember elalszik, egy Jónás olyan mély állapotba került, hogy semmit nem tudott érzékelni a külvilágból, és csak négy dolgot írtam le, hogy amikor Isten gyermekei alszanak, amikor valaki bealszik a világgal kapcsolatos dolgaival, akkor az első és legfontosabb dolog az érzéketlenség. Figyeld meg, amikor ilyen mély alvó állapotban vagy, akkor érzéketlenné válsz a bűnnel szemben, a környezetet problémái iránt, a gyülekezet nehézsége iránt. Egy csomó mindennel szemben érzéketlenné válsz. Ahogy egy alvó ember is teljesen érzéketlen a külvilágra, ugyanígy az alvó keresztény is teljesen érzéketlen arra, ami a környezetében zajlik. Nem érdekli, hogy emberek mennek a kárhozatra, nem érdekli őt azt sem, hogy mi van a szomszédjával, a munkatársával, teljesen érzéketlenné válik. Ez a fajta állapot, ami ilyenkor megjelenik. Szerintem a bizonytalanság érzés, hogy amikor ebben az alvó állapotban van, minden bizonytalanná válik. Nincs mibe kapaszkodni, nincs fogóckodó. Nem olvassa már az igét, nem imádkozik, nincs amiben tudjon belekapaszkodni, nincs szilárd talaj a lába alatt. Ez is megjelenik ebben az alvó állapotban. Aztán a passzivitás, ez már majdnem a depresszió határát súrolja, amikor már nem érdekli semmi, nem foglalkozik semmivel, és szépen utána ekkor szokott következni, hogy hanyagolja a gyülekezeti látogatást, hanyagolja a testvéri közösséget, a testvéri kapcsolatot, és aztán szép lassan eltávolodik a gyülekezettől, ha benne marad ebbe az állapotba. És végül a tehetetlenség, hogy egy alvó ember sem tud csinálni semmit, az ilyen alvó keresztény is teljesen tehetetlen. Nem hallgatatnak meg az imái, nem szól hozzá az ige, nagyon sok problémája van, és ez mind az alvó keresztényeket jellemzi, amikor a fejük fölött dúl a vihar, hatalmas problémák vannak, ők úgy döntöttek, hogy alszanak. Na ez a hitehagyott kereszténység. Aki közömbös a világ sorsa iránt, közömbös az elhívása iránt, közömbös a körülött élő emberek iránt, ezektől akar megóvni bennünket az Úr. És Jónásnak sikerült eljutni erre a pontra, hogy idáig úgymond lesüllyedt az élete, vagy elsüllyedt az élete, hogy ő teljesen függetlenítette magát a környezetétől, teljesen függetlenítette magát, és tulajdonképpen ő azt hitte, hogy majd ő ezt egyedül meg fogja úszni, de ahogy mondtam, még most sem imádkozik, csak jó mélyen bealszik. És aztán jön a probléma, jön a kapitány, illetve a kormányos, és elkezdi felébreszteni Jónást. Az érdekes, hogy úgy szólítja meg, ahogy Isten szólította meg korábban a prófétát, kelj fel! Jónásnak nagyon ismerős lehetett a dolog. Valószínűleg egy kicsikét segítettek neki, hogy egy kicsikét felébredjen. De a hajósok észrevették, hogy itt még van valaki, aki nem végzi a dolgát, mert a hajósok kiki a maga istenéhez elkezdett imádkozni, elkezdtek kiabálni, üvöltözni, hogy megmeneküljenek, ne pusztuljanak el. És miközben ez történik, a valószínűleg a hajó kormányosa lemegy Jónáshoz, és felébreszti őt, hogy most már fel kéne kelni, és azért itt különböző dolgok zajlanak. És nekem ezért volt megdöbbentő ez a történet, mert eszembe jutott az, hogy nagyon sok hívőt úgy kell kirázni abból az állapotból, ami benne van. Fel kell kelteni a hívőket. A közömbösségből, a közönyből, a passzivitásból. És érdekes módon sokszor lehet, hogy egy világi ember fog téged kizökkenteni abból a helyzetből, amiben vagy. Nem kell meglepődni, hogyha esetleg a munkatársad figyelmeztet arra, te figyelj már, te hívő vagy, hogy beszélhetsz így? Figyelj már, te hogy gondolkozhatsz így, mikor egy éve még ezt mondtad, meg ezt mondtad? Értitek? Amikor egy nem hívő szembesít azzal, hogy te ki vagy, mi a dolgod, mi a feladatod, ott már nagyon mélyen lehetsz. Amikor nem éled a krisztusi életet, a krisztusi jellemet nem formálja ki benned az Úr, akkor mindig fennáll ennek a veszélye, hogy sokszor Isten egy külső erő által kimozdít abból a kényelmi állapotból, amiben benne vagy. És hiszem azt, hogy Istennek ma is meg kell rázni Istennek a népét. Fel kell rázni. Ha megnézitek, a Új Szövetségben Péter apostol arról beszél, hogy hol kezdődik az ítélet? Isten házán kezdődik. Ahhoz, hogy Isten tudja használni a népét, a gyülekezetét, az elhívottakat, az sokszor bizony fel kell rázni a hívőket. Kell a prófétai szó, kell a bátorítás, kell az igehirdetés, kell a tanítás, az embereket ki kell mozdítani abból az állapotból, amiben beletunyulnak, belesüppednek a hétköznapi élet mindennapi gondjai, bajaiba, amíg megfojtják bennük az igét, az, hogy egyáltalán Istennek tetszőletet tudjanak élni. Ezekből Isten, ha kell, akár külső erők által is ki tudja mozdítani a gyermekeit. A kérdés az, hogy észrevesszük-e és meghalljuk-e. A hajósok a kor szokásának megfelelően sorsot betettek. Az, hogy most ez egy hogyan történt, ezt nem lehet pontosan tudni. Ez lehetett éppen, hogy egy ott lévő halnak a májából, vagy egy madárnak a májából jósoltak, vagy nem lehet tudni, hogy pontosan mit csináltak a sorsvetés kapcsán. De lényeg az, hogy a sorsvetés Jónásra esett. És hogy ez a dolog kiderült, a hajósok már érezték, hogy itt azért valaminek lenni kell, és megkérdezték Jónást, hogy miért is történt tulajdonképpen ez a dolog, és akkor Jónás elkezd ébredezni, és elmeséli, hogy ő tulajdonképpen egy héber, tehát zsidó származású, az egek istenét féli, aki a eget és a szárazföldet teremtette, tehát a mindenható Istenről elkezd bizonyságot tenni. A Jónás itt kezd magához térni. És a hívő élet is itt kezd magához térni, amikor az ember végre elkezd arról beszélni, hogy kicsoda is az ő Istene. Amikor elkezd bizonyságot tenni Istenről. Amikor elkezd ismét Isten felé fordulni. És amikor elmondja Jónás, hogy miért is menekül tulajdonképpen, miért is történt ez a dolog, akkor hajósok nagyon megijedtek. És gondoljatok bele, hogy ezek a hajósok nem Jákvét imádták. Nem voltak szövetségi viszonnyal Izraelnek az Istenével. De ők jobban féltek ettől az Istentől, mint maga Istennek a prófétája, akinek pedig világos kijelentése volt Istentől. És ezek a hajósok már a történet végén lehet olvasni, annyira áthatotta őket ennek az Istennek a hatalma és a jelenléte, hogy amikor a szárazföldre értek a megpróbáltatások után, akkor fogadásokat tettek ennek az Istennek, és ott nagyon érdekes, mert a héber szövegben nem az Elohim kifejezés van, vagy a Shaddai kifejezés van, hanem ott a Jahve kifejezést használja a héber szöveg, vagyis a szövetség Istenének tettek fogadásokat, és Istennek, ennek a Jahvénak áldozatot mutattak be. Hálaáldozat, örömáldozat, többféleképpen lehet fordítani ezt a kifejezést. Nem a mindennapi tamid áldozat volt, ami a templomi áldozat volt, hanem egy áldozat volt, amit Jahvénak mutattak be. Ezek a hajósok, ha jól értelmezzük a történetet, egy nagyon komoly és mély felismerésre jutottak, és nem tudjuk pontosan, hogy megtértek-e vagy sem, de azt lehet tudni, hogy a prófétának a bűnvallása, illetve a vallástétel arról, hogy miért is történt ez a probléma, ezeket az embereket eljuttatta az igaz Istennek a megismeréséhez, és valamilyen szintű tiszteletéhez. És biztos, hogy Jónás beszélt arról is, hogy ez a második részből kiderül, hogy rendszeresen látogatta a déli ország részben lévő templomot, neki nagyon komoly kapcsolata volt az ottani szokásokkal, szertartásokkal, és lehetséges, hogy ezek a hajósok valamikor elkeveredtek talán a pogányok udvarába is, Jeruzsálembe. Ezt pontosan nem tudhatjuk. És amikor ez megtörténik, akkor hajósok kérdezik, hogy oké, rendben van, mi megértettük a problémádat, menekülsz Isten elől, aki mindent alkotott, ránk dobta ezt a hatalmas vihar, de most akkor mi a menekülésnek az útja? És akkor Jónás azt mondta, hogy hát ennek egyszerű útja van, a bűnösnek meg kell halnia. dobjatok be a tengerbe, és akkor el fog csitulni ez az egész kalamajka, ami körülöttetek van. És a hajósoknak az Isten félelmét mi sem mutatja jobban, hogy nem engedelmeskednek először Jónásnak, hanem mit csinálnak? Megpróbálnak kievezni a partra. És utána azt mondják, miután nem sikerül, hogy Isten nehogy az ártatlan vér terhét rájuk helyezze. Egy olyan istenfélelem szállt rá ezekre a hajósokra, ami az egész bibliai történetben egy megdöbbentő dolog, hogy ezek a pogány, káromkodó, vallásos, babonás hajósok hogyan jutnak el ebből az állapotból, abba az állapotba, hogy megismerik az egy élő igaz Istent, és már azzal is tisztában vannak, hogy az ártatlan vérnek a bűnét, ha hordozzák, sokkal rosszabb helyzetbe kerülnek, mint amilyenbe voltak. És Jónásnak az útja innen már még tovább vezet lefele, kidobják a hajóból, és Isten a második részben olvashatjuk, rendel egy hatalmas halat. A biológiai részében most nem megyek bele, ez egy másik történet, de vannak olyan cet fajták, amiknek többrekeszes gyomra van, ahol el tud tölteni valakit három embert, ezt biológusok is megállapították már. A rabbik szerint itt egy különleges hal volt, amit azért nem szabad keresni most már a tudománynak, mert ezt Isten a teremtés napján alkotta meg erre az egy időszakra, utána elpusztult ez a hal, tehát ez egy különleges teremtményű hal volt, aminek az volt az egyetlen egy szerepe, hogy Jónást a földközi tenger alatt különböző mélységekbe elvezesse, egy kis idegenbe vezetésre, egészen a föld aljáig, a hegyek alapjáig és a különböző dolgokig, hogy majd Jézus erre utalva tudja azt mondani, hogy ennek a nemzedéknek nem maradik más jel, csak Jónás prófétának a jele, aki három nap és három éjjel volt, de ugyanakkor később a szöveg összefüggésben beszél arról, hogy Jónás próféta azért is jel volt, mert Jézusnak a szolgálata, amikor a 12 apostolt kiküldi, illetve pünkösd után megalakul az egyház, akkor a zsidó misszió nagyon hamar átfordul pogány misszióvá, és ahogy annak idején Jónásnak is el kellett mennie Ninivébe a pogányok közé hirdetni az evangéliumot, ugyanúgy majd az egyház is viszi az evangéliumot a pogányok felé. És még egy érdekesség, hogyha megnézzük a Bibliában, akkor Jónásnak a története egy olyan jel volt Izrael számára, ami úgy is bekövetkezett, hogy mivel Izrael nem tért meg csak egy részük az apostoli prédikációkra, illetve Jézusnak a szolgálatára, ugyanúgy elpusztult Jeruzsálem és az ország Krisztus után 70-ben, ahogy Krisztus előtt 722-ben az asszír birodalom bedarálta ezt a térséget. Hát nagyon sok párhuzam van Jónás története és Izraelnek a Krisztus utáni 70-es, illetve a 132-135-ös pusztulása között. Érdemes ebből a szempontból is megvizsgálni ezt a történetet. És Jónás a halban igazából meg fog majd térni, ott fog majd igazából visszafordulni Istenhez, és ez egy evangélium volt Jónás számára. Ha megfigyelitek, akkor Isten keresett volna másik prófétát Jónás helyett? Keresett volna. Voltak még Isten félő emberek Izraelben? Persze, hogy voltak. De Istennek terve és célja volt Jónással. Ha te is úgy vagy most itt, hogy azt hiszed, hogy Isten már lemondott rólad, vagy éppen valamelyik halacskával ubickolsz most a elmúlt hetekben, hónapokban, tudd meg, hogy Isten számít rád. Isten azt akarja, hogy abból a halacskából kigyere. De ennek az útja a bűnvalláson, a megalázkodáson keresztül vezet. Napjainkban divat a fiatalok körében, hogy nagyon lerövidítik a történeteket, és olvastam Jónással kapcsolatban erről egy kis leírást. Ez úgy szól, hogy ma már a kötelező olvasmányokat is rövidítik. Tehát az egri várostroma is három oldalba belefér, nem probléma. Tehát azt meg tudják oldani. És ez úgy osztotta fel 11 szóval, vagy 12 szóval úgy jellemezte Jónásnak a könyvét. Az első rész az arról szól, hogy nem megyek. A második rész arról szól, hogy oké, megyek. A harmadik rész arról szól, Uram, itt vagyok. A negyedik rész, tudtam, hogy nem kellett volna eljönni. Olvassátok majd el ennek fényében is esetleg Jónás könyvét. Ha az Úr megsegít, nem tudom, hogy fogom-e folytatni a második résszel. Most csak így ez a téma jött fel bennem a engedelmességgel kapcsolatban, az engedetlenséggel kapcsolatban. És én bátorítalak benneteket arra, hogyha Isten hív benneteket Ninivébe, a nagyvárosba, a metropoliszba, akkor amivel hittel ki kell kicsikét lépni, meg oda kell szállni magunkat, kicsit több időt, több energiát, akkor inkább ezt válasszuk. Sokszor lehet, hogy tényleg nehézséggel, lemondással jár, meg hitáltal történik. Az ószövetségi szentek nagy része is, ha megnézzétek a zsidók 11-et, azok mind a hit alapján hoztak döntést, amikor Isten nagy dolgokat kér tőlük. Valakinek áldásos lett idézőjebb az élete, valakinek nyomorúság és nehézség vált rá, de a hangsúly mindig azon volt, hogy Isten szólt hozzájuk, hoztak egy döntést hitáltal, és vállalták mindazt, ami ennek a döntésnek a következménye. Ha viszont a szemedet Tarzisz felé fordítod, már éppen Joppéba vagy, és nézegeted, hogy melyik hajóra szeretnél felülni, akkor bátorítalak arra, hogy ne fizess ki az árát. Inkább fektess bele azt az energiát az Isten szolgálatába. Azt az erőt, azt a pénzt, azt az anyagi ráfordítást, azt a kis szabadidődet, amit Istentől kaptál, és amivel el kell majd számolni, mert sáfárságra vagyunk elhívva, azt tud erre fordítani. És végül egy igével szeretném befejezni bátorításul, 1 Péter 1-2, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint a szellem megszentelésében engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen. Mire vagyunk elhívva? Kiválasztva? A szellem megszentelésében az engedelmességre. Nem az engedetlenségre vagyunk elhívva. A megszentelődésünk döntő módon attól függ, hogy engedelmeskedünk-e Istennek vagy sem. Ha nem engedelmeskedünk meg Isten, nem engedelmeskedünk Istennek, akkor nem a szentség útján fogunk járni. Akkor minden jellemezni fog bennünket, csak nem a szentség. Akkor jönnek be majd a bűnök, a különböző nehézségek, nyomorúságok, akár isteni ítéletek, amikről Jónás is fizikális módon be tudott számolni a könyvében. Ne válasszuk ezt az utat. Ha az engedelmességre vagyunk elhívva, akkor járjunk is ebben az engedelmességben. És akkor a Szentlélek megszentelő munkája meg fogja tisztítani a gondolatainkat, segíteni fog abban, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy tudjunk Krisztus képűre formálódni, és akkor a végső célunkat el fogjuk tudni érni. Isten be tud majd bennünket vinni az ő áldásába, az ő kegyelmének gazdagságába, és ha esetleg a elkövetkezendő időszakban ennek üldözés lesz az ára vagy a következménye, mert lassan e felé haladunk, akkor ennek fizessük meg inkább az árát, mint az engedetlenségnek, és attól, hogy Istentől eltávolodunk. Egyre lejjebb megyünk, egyre eltávolodunk Istentől és az ő népétől. Én bátorítok benneteket arra, hogy járjunk Isten útján, engedelmeskedjünk Isten hívásának. Amen.